olvassuk el Isten igéjét, ami alapján az üzenetet szeretném ma közvetíteni, tolmácsolni. Márk evangéliumának első fejezetéből, a 21. verstől kezdve, és a 28-kal bezárva olvasom Isten igéjét. Tehát Márk 1.21-től így szól az ige. Ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton azonnal a zsinagógába ment, mármint Jézus, és tanított. Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók. Éppen ott volt a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel. Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt, némulj el, és menj ki belőle. A tisztátalan lélek pedig megrázta azt az embert, hangosan kiáltott, és kiment belőle. Mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól. Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok engedelmeskednek neki. És gyorsan elterjedt Jézus híre mindenfelé, Galilea egész környékén. Ámen. Legyen áldott az ige és a lélek munkája közöttünk. Kedves testvérek, kedves ige hallgatók, mai szolgálatra készülve eszembe jutott egy régi történet, jó pár évvel, már több mint egy évtizede, talán azon túl is történtek meg ezek, mint újdonsült gyülekezetvezető a korábbi gyülekezetben, ahol éppen nem volt lelkipásztor. Egy evangelizációs hétvégét szerveztünk, és rám maradt az a feladat, hogy koordináljam, vezessem ezeket az istentiszteleteket. A pénteki este lezajlott, és szombaton, mikor kezdés előtt újra találkoztunk a vendég ige hirdetővel, rokonai voltak a közeli községben, így nem nálunk aludt, hanem ott, és minden alkalomra átjött. Leültem és megkérdeztem, hogy változott-e valami tegnap óta? A kérdésemmel igazából arra akartam választ kapni, hogy a lebonyolításban, az elképzelésben, az ő gyakorlati lépéseiben változott-e valami, vagy minden mehet úgy, mint az előző este. És nagyon érdekes volt a válasza. Azt mondta, azt nem tudom, történt-e valami, de nagyon szeretném, hogy történjen változás. És ő meg nem magába, liturgiába gondolt bele, hanem az életekbe. Hogy volt egy evangelizáció, történt-e valami, azt mondja, nagyon szeretném, hogy történjen valami. Ez nagyon megfogott, és nagyon sok gondolatot hozott. Nem csak evangelizációra, hanem minden istentiszteletre nézve, hogy fennáll-e az az igény, fennáll-e az a vágy bennünk, hogy ha egy istentisztelet van, akkor ott történjen valami. Szoktam ezt a képet, ezt a gondolatot alkalmazni, és hát ennek igazából ez az alapja, ez a kiinduló pontja, amikor ezt így átéltem. És van előttünk egy történet, amiből ugyanezt látjuk. Egy zsinagógai esemény, mondhatjuk úgy, hogy egy istentisztelet, Jézus tanít, történik egy csoda, és rengeteg hatása van ennek, mármint a tanításnak és a Jézus jelenlétének. Nem véletlen, hogy ilyen megtörténhet, hogy egy vándor tanító, egy ismeretlen személy, bizonyos értelemben ismeretlen Jézus, Kapernaumban vagyunk, bár közel Názáretben nőtt ő fel, megérkeznek és bemennek a zsinagógába, mert ez a szokása Jézus Krisztusnak is, és felkérik tanítani. Ez gyakorlat volt. A Lukács 4-ben is olvasunk ilyet, az egyébként pont a názáreti események. Jézus bement, és kérték, hogy mondjon valamit, ő az Ézsaiás tekercséből olvasott, és aztán egy nagyon komoly üzenetet közvetített, adott át. Megteszi ezt Jézus Kapernaumban is. És komoly hatást fejt ki. Álmélkodtak a tanításán. És aztán, mikor jött ez a személyes incidens, ha mondhatom ezt a megszállott emberrel, akkor egy csodát is átélettek, azon megdöbbentek. hatások, amiket a jelenlévők átéltek. Kérdés bennem az, hogy mit jelenthet ez, hogy Jézus hatalommal tanított? Miből érezhették meg ezt a hatalommal történő tanítást? Hogyan hatott ez tényleg rájuk? Az igehirdetés és a csoda. És akkor egy hidat képezve folytatom a kérdéseket. Szólhat-e ma úgy egy igehirdető, mint akinek hatalma van? Képviselhet-e úgy üzenetet, mint aki tényleg egy hatalmat kapott Jézus Krisztustól? Ha van ilyen, akkor ez hogy valósuljon meg? Hogyan fogadja ezt a hallgatóság? Hogyan hast ez a hallgatóságra? Megpróbálok ezekre a kérdésekre választ adni. Jézus hatalommal tanított, és ezen elálmélkodtak az emberek. Ez kiegészíti azzal Márk a leírásban, hogy nem úgy, mint az írástudók. Ezek szerint a korabeli zsidó emberek az írástudók tanításain felnőve nem tapasztalták ezt a hatalmat. Bizonyára nagyon sok magyarázatot hallottak, nagyon sok tóra kifejtést, netalántán talmudi igazságoknak az ismétlését, talán komoly szabályok és törvényeknek a súlykolását. Ezzel szemben jön Jézus, aki lehet, hogy tartalomban sem, lelkületben sem, hatások vonatkozásában sem így tanít, hanem mint akinek hatalma van. De igazából ez a két információ, hogy Jézus hatalommal, az írástudók pedig nem így tanítottak, elég kevés ahhoz, hogy értelmezni tudjam, én legalábbis nem nagyon tudtam, hogy de mi lehet ez? És ugye az evangéliumok összességéből próbáltam összegyűjteni, mi is állhat Jézus hatalommal történő tanítása mögött. Miben nyilvánulhat ez meg? Sorolom ezeket úgy, mint szükséges példákat, nekünk igehirdetők előtt, mondom úgy, mint figyelmeztető gondolatokat, hogy tényleg ezt kellene követnünk, és ezt várhatjuk ige hallgatóként is. Jézus nem elméleti oktatásokat tartott. Az ő tanítása tele volt példákkal, példázatokkal, történetekkel. Persze volt, amikor ezt sem értették, és ezért kérdezték meg később a magyarázatát, de ez egy nagyon fontos információ, úgy gondolom, nem száraz elméletet mondott. Én néha megkapom ezt a véleményt, hogy több példa és több gyakorlat legyen benne, igyekszem rá. Jézus tanításai, ahogy én megfigyelem, szinte minden esetben kérdéseket szültek az emberekben, gondolatokat ébresztettek, és általában úgy mentek tovább az emberek, hogy vitték magukkal a tanítást és a témát. Tehát nem úgy volt, hogy vége volt, kész, aztán 5 perc múlva már azt se tudták, hogy miről volt szó. Minden bizonyan napokig meghatározta az emberek gondolkodását és az egymás közötti beszédtémát. Jó lenne, ilyen hatalommal tudnánk mi is beszélni. Jézus soha nem beszélt mellé. Ez teljesen biztos, látjuk is a történetekből. Ő mindig megszólította az érintetteket. Igaz, hogy nagy tömegek előtt beszélni nem olyan könnyű, de voltak, amikor kisebb csoportokhoz szólt, és akkor ő határozottan megszólította az érintetteket, nem félt képmutatónak nevezni a farizeusokat, nem félt néven nevezni a problémákat az apostoli körben, tehát soha nem beszélt mellé. Akikről szólt, akikhez szólt, akikről szólt a példázata mondjuk, azok mindig megértették, hogy ők azok. Az, hogy hogy fogadták, az más kérdés, erről majd később lesz egy kicsit szó. Az is jellemzője lehet a hatalommal teljes megszólalásnak, hogy soha nem emberi erővel próbálta képviselni az üzenetet, hanem szelíden és alázatosan. Egyetlen egy olyan történetet olvasunk Jézus Krisztusról, amiben valamelyest az indulat, az erő megnyilvánult, az a templom tisztítása, de ott meg nem igét hirdetett. Csak kérdéseket tett fel, hogy ti az imádság házát latrok barlangjává teszitek? Persze ez a kérdés is bírhat nagy hatással. Tanításaiban Jézus nem volt részrehajló és személyválogató. Mindig az igazságot képviselte. Ő neki nem számított az, hogy mennyire sikeres, mennyire elfogadott, mennyire minősítik szimpatikusnak vagy ellenszenvesnek. Ő mindig mondta, amit Isten rábízott. Nem akart elvárásokat, igényeket kielégíteni, mindig az atya akaratát követte és közvetítette. Minden tanítása egyszerre lehetett kemény, mégis szeretettel áthatott. A megszólalásaiból ezt látom. És egy utolsó gondolat. Jézus tanításai egyszerre hatottak az értelemre és az érzelemre is. És talán mindig a legideálisabb egyensúlyban voltak ezek. Lehetne még biztos sorolni a példákat. Én most ennyit gyűjtöttem össze. Amivel még ezt az egészet összefoglalhatnám, és talán ez is egy jó mérce arra nézve, hogy egy tanítást a hatalom szempontjából értékeljünk, azt úgy is megtehetjük, hogy magával ragadja-e a hallgatókat, vagy úgy, hogy hatalmába keríti. Nem rossz értelemben, hanem jó értelemben. Ugye sok minden tud minket hatalmába keríteni. Egy ige hirdetés is, egy film is, egy interjú beszélgetés, sok minden, ha megragadja a figyelmünket, és van, aki ezt így fogalmazza meg, hogy teljesen hatalmába kerített, akkor elmondhatjuk, hogy tényleg hatalommal szólt az üzenet. És hát milyen jó lenne, ha maga Jézus állna minden vasárnap, minden gyülekezet szószékére. És akkor egy tökéletes, hatalommal felruházott és hatalommal bíró szemét hallgatnánk hatalommal teljes tanításban. Meg lehet ez? Nem. Elment a mennybe, és ő azt mondta, hogy jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha nem megyek, nem jön a Szentlélek. Ma a lélek munkájára vagyunk hivatottak, vagyis hogy ezt hallgassuk. Ehhez ő némelyeket kiválaszt, és az ő szolgálataikon keresztül akar tanítani minket. Nekünk ige hirdetőknek ez a cél. Úgy szóljunk és úgy tanítsunk, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Nagy kihívás ez. Akik végzik ezt a szolgálatot, tudják. Hogy lehet hatalommal prédikálni? Hogy lehet Jézusi mintát követni? Ez nagyon nehéz. Szeretnék felsorolni egy pár dolgot, ami a mai ige hirdetők szolgálatát megnehezíti. Lehet, hogy némelyik úgy fog tűnni, hogy ez egy kulisszatitok, amiről eddig még hallgatóként valaki nem is gondolkodott. Ige hirdetőknek, akik pedig ebben a szolgálatban vannak, egy jól ismert küzdelemterület, vagy küzdelmet jelentő terület. Ezeket is úgy sorolom, mint amik változást igénylő felismerések. Én legalábbis így veszem ezeket, amikre oda kell figyelnünk, ha tényleg Krisztust követve akarjuk a szolgálatot végezni. Be kell ismernünk, a mi ismeretünk töredékes. Ez mind igaz az ige ismeretére, igaz az Isten ismeretére, és igaz a hallgatóság ismeretére. Mert Jézusnál ez mind a három vonatkozásában teljes volt. Ő teljesen ismerte az írást, teljesen ismerte az atyát, és tökéletesen ismerte a hallgatóit. Mi meg ezzel nem rendelkezünk. És ennek a birtokában, az ismeretek birtokában kell szólnunk. Ez nem jelenthet teljes elbizonytalanodást, de jó okot ad arra, hogy elbizakodottság se legyen. Mert hiányos az ismeretünk. Adjon ez mértékletességet az ige hirdetéseinkben, de mégis a megismert igazságokban határozottságot. A mai ige hirdetőknek lelki értelemben túl kell prédikálni magukat. Ez is egy nehézség, mit értek ez alatt, vagy mire gondolok, hogy amikor igét hirdetünk, mi nem csak azon a szinten kell, hogy hirdessük Isten igazságait és az ige igazságait, ami az én életemben már hibátlanul teljesült. Ugye Jézus Krisztus mindig a tökéletest hirdette. És fel is szólított arra, legyetek tökéletesek, mint a ti atyátok az. Egy ige hirdető soha nem lesz ezen a szinten. És ha az ige igazságot hirdeti, mindig túl prédikálja magát, és ez egy nagy dilemma, hogy akkor tényleg meddig menjek el az ige hirdetésben, az igazságok hirdetésében. És ez olykor akkora teher, hogy az ige hirdetők nem ismernek olyan témákba belemenni, ami az életükben hiányosságokat mutat. Ugyanakkor meg előszeretettel vesznek elő olyan kérdéseket, amiben határozottabbak. Ennél fogva lehet, hogy lesz egy nagyon egyoldalú tanítási séma, és nem jönnek elő komolyabb kérdések. Kihívás. Következő, ami miatt az ige hirdetőknek nehéz lehet, hogy nagyon kemény dolog objektívnek maradni. Persze a kérdés, hogy kell-e. Én úgy látom, hogy Jézus azzal együtt, hogy mindig ismerte és célzottan szolgált, soha nem volt szubjektív. Próbált tényleg személytől függetlenül igazságot képviselni, amikor tanított. Ez más a személyes beszélgetésekben, ez ugye egy más kategória. Érzékelhetjük ezt valamiben, mármint az objektivitás kérdését. Talán már érintettem ezt a szempontot, hogyha bármelyik gyülekezetbe érkezik egy távolról meghívott vendég ige hirdető, akkor minden üzenetét, minden mondatát, minden szavát még akkor is az Isten kijelentésének vesszük, ha keményen érint bennünket. Ugyanakkor, ha egy olyan ige hirdető szolgál, és most szándékosan nem lelki pásztort mondok, aki meg már régóta ismer minket, akkor úgy gondoljuk, hogy személyeskedik, célozgat, ugye? És emögött egyrészt ott van az, hogy tényleg benne lehet. Ez is egy pont a jegyzetemben, tényleg néha beleesünk abba a hibába, hogy célozgatunk. Jó, ha figyelünk arra, ige hirdetők, hogy nem erre kell felhasználni szolgálat lehetőségét. Ugyanakkor nem tudunk kilépni az állapotunkból. Ez tény, ezt magamban is megfigyeltem, ha valahova meghívnak, ahol senkit nem ismerek, sokkal bátrabban lehet igét hirdetni. Bezzeg otthon. Ott már megfontoltabb az ember, és ez egy küzdelem, testvérek. De ahhoz, hogy hatalommal szóljon az ige hirdetés, ezeket a harcokat meg kell vívjuk. Küzdelem az is nekünk emberi tolmácsoknak, mármint Isten üzenetének tolmácsolóinak, hogy minden szolgálatunkban ott a jellemünk és a személyiség típusunk. És ebből nem tudunk kilépni. Lehet, hogy minden ige hirdető előtt vannak nagy példaképek, és az a legnagyobb hiba, ha valaki elkezdi őket utánozni. Bennem is volt valamikor ilyen kísértés, aztán rájöttem, hogy nem. Tehát Isten nem azért hívott el, hogy fabrikáljon még egy Billy Grahamet. Nem, az ő volt. Elhívott mást, akit úgy akar használni, persze formálva, de nem biztos, hogy teljes személyiségtípus változással akarja használni. Nem tudjuk ezt levetkőzni, testvérek. És ez van, amikor könnyebbség, van, amikor meg küzdelem. És egy kicsit most a másik oldalra is áttekintve, ez lehet, hogy a hallgatásban is, az ige meghallgatásában is nehézség, mert ha hasonló személyiségtípus, hasonló jellemvonású ige hirdető szól, akkor ez könnyebb elfogadnom. Ha teljesen más logikájú, más személyiségtípusú tanító áll ki, akkor meg lehet, hogy azt érezzük, hogy kibírhatatlan. Talán az ilyen helyzetre is vonatkozik az, amikor Jézus azt mondja, farizeusokra utalva, hogy ne azt nézzétek, milyenek, meg hogy élnek, hanem azt, amit mondanak. Úgyhogy van kihívás a hallgatásban is. Következő, még egy néhány pont a nehézségekről. Mi igehirdetők hétköznapi kapcsolatban is állunk a hallgatóinkkal. Jézus nem így volt. Igaz, hogy az apostolok mindig hallgatták, velük este biztos mindig megbeszélték a dolgokat, de a legtöbb tanítása után Jézus felkerekedett és elment a következő helyre. És járta egész Izraelt a szolgálata során. Nekünk ez is egy plusz feladat, és ez van, amikor könnyít, van, amikor nehezít, hogy nekünk ezt folytatni kell. A kérdések alapján, vagy esetleg a személyes alkalmazások során benne vagyunk. És még egy gondolat, kettő. Ha egy közösségben is, ugye mi gyülekezeteink ilyenek, több ige hirdető is szolgál, akkor nagyon vigyáznunk kell arra, nehogy a szószék az a teológiai nézetek vita terévé váljon. Mert bármennyi és egy gyülekezethez tartozunk, egy szolgálói csoportban vegyünk részt, nem biztos, hogy mindenben tökéletesen egyetértünk. És tapasztaltam már ilyet, hogy a szószék az ige hirdetők között az eltérő hitnézetek megvitatását szolgálta ki. Nem szabad. Isten igazságát kell hirdetni. És akkor az utolsó, ebben már egy tanács is van, bár az eddigiek is tartalmaztak ilyet. Nekünk ige hirdetőnknek nagyon-nagyon komolyan szívünkbe, meg elménkbe kell vésni, hogy nem mi változtatjuk meg az embereket. Nem azért kell prédikálni, hogy én elérjek valamit. Ez az Isten munkája. Ehhez ő használni akarja a szavainkat, de az ő lelke fogja ezt tovább vinni. Ez nekem legalábbis egy komoly felismerés volt. Egyrészt segít abban, hogy az esetleges dicséreteket is jól kezeljem. Ugye ezt hárítani kell, nem a miénk a dicséret és az elismerés, de a kudarcokat is ezzel a meggyőződéssel igyekszem feldolgozni. Mert bizonyos tekintetben kudarc az, hogyha egy igehirdetés, vagy netalántán egy igehirdetési témasorozat után nem látok kézzelfogható változásokat. És ezt egy magamra vett problémaként kezelem. Ez a gondolat segít, és remélem másoknak is, nem én változtatok. Ezt az Isten végzi, de felhasználja hozzá az üzenetet. Kedves testvérek, mindezek után mit tehetünk? Nincs más, imádkozni kell. Azért, hogy az ige hirdetők mindig hatalommal szólják az üzenetet. Az ige hirdetők is nagyon komolyan ezzel az ima hozzáállással kezdjenek minden készülésbe. Uram, téged közvetítelek, téged képvisellek, te vért tesz fel mindennel, ami szükséges, és a hallgatóknak is ugyanezzel, a kéréssel kell Istenhez fordulni, azzal a kiegészítéssel, hogy segíts, Uram, elfogadni a hatalommal teljes üzenetet. Nem tudom, ki figyelte már meg magában, hogy mindig azok az igehirdetések jellemezhetők úgy, hogy hatalmába kerítettek, ami személyesen érint, amiben valami rám vonatkozik. És nem mindig csak a bólogatást kiváltó elismerések, hanem lehet, hogy a megdöbbenést okozó kritikák, figyelmeztetések, hiányosságok. És lehet, hogy az elsőre azt mondjuk, ó, de jó Uram, hogy hatalommal prédikáltál, vagy üzentél, mert elismerést kaptam. Másodikra meg lehet, hogy nem mondjuk, hogy de jó Uram, hogy hatalommal szóltál, mert most kicsit rám pirítottál. De lássuk azt, amit a Jézus jellemzésénél mondtam, hogy ő mindig erővel és szeretettel, és éppen azért, mert fontosak vagyunk neki. És történethez visszatérve azt látjuk, hogy ott álmélkodtak. Aztán, amikor látták a szabadulást, akkor megdöbbentek. Érzelmi reakciók jelentek meg. Mindenhol ez volt, ahol Jézus Krisztus a zsinagógában vagy akár a hegyoldalon elkezdett tanítani. Mindenhol ámulattal hallgatták. Mindenhol egy egészséges megdöbbenést váltott ki az, amit Jézus tett. Nem. Ez nagyon érdekes. Ugyanaz a személy, ugyanaz a megbízás, mégsem ugyanaz a fogadtatás. Példákat, ha mondok, Názáretben ugyanígy zsinagógában tanított, kiegészítette a prófétai szót, egy kis kritikát is megfogalmazott velük szemben, kicibálták a város határába, és majdnem egy szakadékba taszították. Hatalommal tanított vajon Názáretben? Igen. Se ámulat nem volt, se megdöbbenés, csak gyilkos indulat. Amikor arról beszélt, János 6-ban olvassuk ezt, hogy ő az élet kenyere. Ő az, aki a mennyből szállt le. Ő az, aki igazi táplálék. Ő az, akinek a testét enni kell és vérét inni kell. Akkor pedig felháborodott, tiltakozás, kihallgathatja ezt? És sokan ott hagyták. Nem azt mondom, hogy felálltak, miközben prédikált, de az egész tanítás végére azt mondták, hogy na, ebből nekünk nem kell. És talán még az apostolokban is mocorgott ez a gondolat, mert megkérdezte tőlük, ti is el akartok menni? De milyen jó, hogy ők kitartottak, hogy kihez mehetnénk, Uram? Az élet beszéde van nálad, még ha kemény, akkor is. Még ha most nem értjük, akkor is tudjuk, hogy ez az élet beszéde. Máté 21-ben olvassuk azt, amikor farizeusokkal beszélt, és nekik mondott példázatot, és azt olvassuk, hogy Máté megjegyzi, megértették, hogy róluk szól, és azon kezdtek el tanakodni, hogyan veszítsék el. Hogyan fogják el. Kicsit hasonlít a názáreti reakcióhoz, csak egy kicsit intelligensebb. Nem azonnal indulat, hanem egy kis megfontolt szervezkedés. El kell távolítani. És egy pozitív példát is mondok, ebből többet is lehetne. Samáriai asszony. Jákob kutyánál Jézussal elkezd beszélgetni. Kilóg egy kicsit a sorból, mert nem tanítás. Először megdöbben, először tiltakozik, először akadékoskodik, aztán nagy felismerés, te próféta vagy, látom, amiből kicsit egy távolságtartás jön, én úgy érzem, aztán áttereli inkább elvi síkra a beszélgetést, hogy hol kell imádni az Istent, Jeruzsálemben vagy Garizim hegyén, de aztán már úgy szalad be a faluba, hogy gyertek, itt van valaki, aki mindent megmondott rólam. Nem ez a Krisztus. És azért jó példa, és azért hoztam, hogy egy negatív folyamatként induló hatásból is lehet pozitív kimenetel. Álmélkodtak, megdöbbentek a kapernaumiak. És ez egy köztes állapot. Ebben még nincs benne a gyilkos indulat, ami Názáretben, de, és ugye ez a tiltakozás csúcspontja, de nem volt benne életváltozás sem, mint a samári asszonynál. Oh, csodálatos, nagyszerű, hát ilyet még nem láttunk. És vajon a kapernaumi zsinagóga résztvevői hogy mentek haza? Szoktam én kérdezni. Hát egy jó témával. Lehet, hogy akik nem vettek aznap részt ezen az Isten tiszteleten, akkor mondták, te hallottad? Mi történt? Hogy szabadította meg Jézus? Mi parancsol a tisztátalan léleknek? És lehet, ha valaki visszakérdezett, na és te? Ó, hát én csak csodálkozok. Hogy hat ránk, ha igét hallgatunk? Hagyjuk-e, hogy tényleg a hatalom ne csak a téma ragadjon meg. Engedjük-e tényleg teljesen működni azt az erőt, amit Isten akar képviselni, hogy formáljon minket. Vagy megelégszünk azzal, hogy értelmi vagy érzelmi élményeink legyenek? Az is lehet, hogy valaki csak az egyikre vágyik, van, aki a másikra. Ez megint jellemfüggő. Tehát van, aki mindig érzelmeket vár egy Isten tiszteleten, és ha nem volt érzelmeket korbácsoló hatás, akkor unalmas. Van, aki meg az értelem oldaláról közvetítés, ha nincs mélyen szántó üzenet, hát akkor nem ért semmit. Van, aki a kettő között billeg. Igazából még ezen bármelyiken is túl van. Nem csak az a lényeg, hogy mit érzek, mit gondolok, hanem mit élek át. Tényleg hatalmába kerít, ami formál. Nem kell félni attól, ha Isten kézbe vesz minket. Ne csak egy üres üzenet legyen, amit Pál a Filippieknek leírt egy teljes örömteli meggyőződésként, hogy meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, az be fogja fejezni az ő napjára. Mert néha azt érzem magamon is, hogy tényleg milyen jó, hogy elkezdted a munkád, Uram. De most pihenj már egy kicsit. Hát még mindig gyúrsz. Még mindig faragsz. Főleg ott, ahol én nem gondolom. Hagyjuk, hogy Isten lelke formáljon. És volt ott egy ember történetesen, egy megszállott, ennek is nagyon nagy üzenete van, és igazából a vele való incidens, így neveztem az előbb is, kapcsolat, beszélgetés, és a rajta elvégzett csoda viszi tovább a történetet, és adja a még nagyobb megtapasztalást a jelenlévőknek. Először az fogalmazódott meg, hogy természetes az, hogy egy zsinagógában ott van egy megszállott ember. Rendjén való az, hogy egy tisztátalan lélektől uralt személy is részt vesz az Isten tiszteleten. Ez furcsa, nem? Mert ha az a történet jut eszünkbe, Máté 8-ba olvassuk, amikor Jézus átment a gadaraiak földjére, ott olyan megszállott emberrel találkozott, aki ön és közveszélyes volt. Ezért igazából a település határában, ott a sírboltok között élte az életét, ott tengődött, mert tényleg magára is veszélyes volt, és a környezetére is. Na hát, ha ilyen személy jön elénk, a megszállottak esetére gondolok, azt mondja, nem, hát biztos, hogy ilyen nem mehet be. Lehet, hogy nem is akart. De láthatjuk ebből a példából is, hogy a megszállottság sem egyforma. És lehet, hogy nem is mindig tűnik fel. Végérvényesen azt mondhatjuk, hogy ennek az embernek nagyon jó, hogy tisztátalan lélektől uralt állapotba is eljutott a zsinagógába, mert ott történt meg a szabadulása. Nem tudom, hogy tudták-e róla. Majd mindjárt mondok ismérveket, hogy hogy lehet esetleg valakiről megállapítani ezt. Nem derül ki, de egy biztos, hogy ha kitiltották volna, ha megakadályozták volna, hogy ő oda menjen, ha tudatában van a közösség annak, hogy benne olyan lélek is működik, ami nem helyes, és azt mondják, hogy nem jöhetsz be, akkor nincs szabadulás. És vajon lenne olyan, aki elmegy hozzá, és képviseli a szabadító erejét és akaratát? Tehát missziós üzenete is van ennek, hogy egy zsinagógában ott lehet egy megszállott. Mi tudjuk ezt a befogadást, ezt a szolgálatot képviselni, testvérek, hogy a esetleges tisztátalan lelkektől befolyásolt egyének is ott legyenek. Úgy érzem, ez a küldetés. enyhébb fokozatai vannak, ha példákat mondhatok erre. Lukács 22-ből idézem, bár több evangélium leírja. Bement a sátán Júdásba, akit Iskáriótesnek hívtak. Megszállott lett? Egy tajtékzó, tomboló őrülté vált? Nem. Az utolsó páska vacsora egy szakaszán még ott volt. Persze neki nem lett megtérés. Megbánta, amit tett, csak nem Jézusnál kért bocsánatot, hanem a főpapoknál. Ők meg nem tudtak neki megbocsátani. De látszik példaként, hogy bement a sátán, helyet adott a szívébe, és tudott viselkedni. Cselekedetek 16-ban olvassuk, hogy Filippiben az apostolokat több napon keresztül követi egy kis szolgáló lány. És mondhatnánk, nagy elismerés mond, hogy az Isten szentjei, kiválasztottai, küldöttei ezek. És egy napig tűri Pál, aztán bizonyára az Isten lelkétől láthatva érezte, hogy na, ez nem kell, és rászólt, majdnem úgy, mint Jézus itt. Mondom, némulj meg. És ez a jövendő, mondó, képességgel bíró lány tulajdonképpen megszabadult, elvesztette a képességét, persze az urai ezen kétségbe estek, mert hát ez volt a bevételük. De milyen érdekes, ott jön-megy az utcán egy lány, és lehet, hogy ki nem tűnt volna senki előtt, hogy mi van benne, ha nem jelennek meg az apostolok. Hízelgő volt még a megszólalása egyébként. Van a példáknak, testvérek, egy üzenet azon túl, tehát, hogy jó, hogyha közelünkbe kerülnek ilyenek, mert a szabadulást hozhatja. Egy olyan üzenet lehet, hogy legyen képességünk felismerni. Másrészt tudjuk, mit kell tenni. Hogyan ismerhetjük fel? Én a következőt látom a példákból, a történetekből, hogy közös jellemzője lehet az ilyeneknek, hogy ellenállnak. Lehet, hogy egyébként azt tanúsítják, mintha többet tudnának bárkinél. Hát ott Kapernaumban, a zsinagógában, ki az, aki kimondja Jézus Krisztusra, hogy az Isten szentje? Senki más, csak a megszállott. Ki az, aki Filippiben a legtökéletesebb minősítéssel illeti Pálékat? A jövendő mondó lélekkel megszállt kislány. Gadarában ki ismeri fel a most átkelt vándortanítót, a magasságos Isten fia? Senki, csak a megszállott. Csak hogy a közeledésből nem csak az derül ki, hogy ismerik, hanem félnek tőle. Tiltakoznak, magyarázkodnak, menekülnek, ellenállnak. Csak nem azért jöttél, hogy elveszíts. És az emberből szólal meg. Sokszor nem tudtam, hogy ezek a lelkek hogy szólalnak meg. Hát az ember száján keresztül. Nem egy doktori tanulmány megállapításaként akarom kimondani, de úgy érzem, hogy elég komoly jellemző ez, hogy a gonosz lélek munkáját az ellenállás bizonyíthatja. Ha valaki az Isten nyílt és határozott munkájával szembeszáll, az lehetséges, hogy a benne teret nyerő gonosz lélek munkája. Lehet, hogy mellette nagy tudással bír, és úgy tűnik, mintha többet tudna bárkinél, még Istenről is, de az ellenállása mást mutat, mint hogy jó lenne benne. Befejezésül ezt a részletet lezárva, testvérek, azt látom, hogy ma a gonosz lelkektől megszállt emberekkel szociális intézmények foglalkoznak. Nem az Isten kiválasztott küldöttei. Vannak ebben egyházi intézmények is. És lehet, hogy sokkal nagyobb szerepet kellene vállalnunk ezen a területen. Nagyon nagy kívás és nagyon sok veszély van benne, de a történetek most ezt mutatják meg nekem. És tényleg ott Kapernaumban is, most már lassan befejezem, egy botrányos esemény történik. Legalábbis a zsinagógai eseményeket tekintve. Tehát azt mégsem elfogadható, hogy valaki egyszer csak közbevág Jézus hatalommal teljes tanításába, és azt mondja, hogy mi közünk hozzád, názáreti Jézus. Ez olyan, mintha egy telt imaházba, templomba az igehirdetés közben valaki így bevágná, hogy mi közünk hozzád. Ugye milyen botrány lenne? Azért jöttél, hogy most elveszíts minket? Egészen addig ez fel se tűnt, valószínűleg. Lehet, hogy csak egy kicsit furcsa volt ez az ember. Furcsa a szeme, furcsa a mozgása, megnyilvánulása. És majd ott a Krisztus jelenlétében jön felszínre minden. Kell ez nekünk? Hogy botrány legyen, hogy incidens alakuljon ki? Hát nem, ha választani kell, nem. Legyen minden szépen, rendben, hibátlanul, harmonikusan. Történetről eszembe jutott 19 karácsonya, amikor az igehirdetés közben felmertem tenni egy kérdést, és valaki mert válaszolni, nem tudom, emlékeznek a testvérek. És hát nem egy közülünk való válasz volt, nem egy illendő bibliai választ adott. És láttam a tekinteteken, hogy milyen zavar keletkezett. Különös kegyelem, hogy akkor úgy tudtam válaszolni, ahogy. Nem tudom, ki mennyire emlékszik, majd megbeszéljük a részleteket. De ez nagyon előjött bennem. Zavar. Ha egy ilyen zavar valakinek a megtérését hozza, valakinek a szabadulását eredményezi, hát legyen belőle egy jó pár. Ha meg csak azért nem történik ilyen, mert inkább a kiegyensúlyozott harmóniát óhajtjuk, akkor lehet, hogy akadályt gördítünk az Isten hatalma elé. Nem biztos, hogy attól jó egy Isten tisztelet, hogy egy idillikus hangulatot fog eredményezni. Ettől több is lehet az Isten akarata. Összegzem, testvérek, az üzenetet. Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy megkeresse, aki elveszett, és megmentse. És előtte ez a fő szempont. Lehet, hogy tanított zsinagógába, ezelől sem menekült el, de volt valaki, akinek szüksége volt segítségre, azt részesítette előnyben. Tanítványait azért küldte el, hogy ugyanezt képviseljék, ez a küldetésünk. Az egyház mai szerepe ennél fogva elsősorban az, hogy mindenkit oda segítsen a megváltó, szabadító Jézus Krisztushoz. Nem ahhoz, hogy, vagy nem az a küldetés az egyháznak, hogy megtanítsa az illendő istentiszteleti magatartást. Mert néha úgy tűnik, mintha csak ennyi lenne a küldetés. És az Isten tisztelet célja, ugye az egyház küldetésében, egyrészt az, hogy akik tagjai, azok tanuljanak. Igen, tanítani kell, erősíteni kell, ez benne van a misszió parancsba is, hogy tanítva őket, hogy megtartsák mindazokat, amiket én mondtam. De ugye nem válhat az egyház egy belterjes tanfolyammá, hogy a végletekig csak egy önképzés sorozat történjen, hanem megmentésre is kell törekednünk, legalábbis ebben való közreműködésre. Érezzük ezt egy nagy megtiszteltetésnek, hogy nem csak magunkért jöhetünk el Isten tiszteletre, hanem másokért is. Lehet, hogy egyébként most keresnünk kell magunkban az összefüggést, hogy ezt hogy éljük meg, de ennek az az oka, testvérek, hogy nem csődülnek be az elveszett emberek. És nincs összefüggés az elveszettek megmentése és az Isten tiszteletek között. De legyen olyan a hétköznapi életünk is, hogy a tisztátalan lelkűek is merjenek bejönni a zsinagógába, az Isten tiszteletre, hogy ott a szolgálatunkon keresztül találkozhassanak a szabadulással és a szabadítóval. Amen.